Dr. Szántó János az onkológiai tanszék vezetője.
Most az a statisztika, amit tetszett említeni, abban egyáltalán nem kell meghalni. A szülővizsgálatoknak éppen ez a szépsége, bája, hogy egy egész picinke rossz indulatú elváltozást vesznek észre, ezt műtétileg, nem egy nagy beavatkozás, eltávolítják, és ezzel megvan oldva összes mindenkor a probléma. A nehézség ott van, amikor sok-sok év telődik el. Tehát először még csak ilyen egész picike, mondjuk nevezzük ezt 3 mm nagyságnak, és eltelik 4-5 év, és akkor bizony ez már lesz egy ilyen 1-2 cm-es daganat. Közben van arra lehetőség sajnos, hogy idő, hogy ez szúródjék ez a daganat, és ebben a pillanatban nagy bajban van az érintett beteg, mert akkor már beteg. Ezért kell, és ezért jó felhívni a figyelmet arra, hogy a szűrővizsgálatoknak milyen helye és fontossága van. Például Magyarországon legalább évente olyan 60 megbetegedés, és annál nagyon kis számú gyakorlatilag, amit úgy hívnak, hogy gastrointestinális strómális tumor. Ez egy lágyrész daganat, ami korábban egyértelműen rövid időn belül a beteg halálát okozta. Most a gyógyszeripar fejlesztésekkel a korábban bizonyos fehérvérűségre használt gyógyszer átvéve erre a daganatféleségre nagyon-nagyon szép kezelési eredményeket biztosított. Én nem azt mondom, hogy ez 100%-osan gyógyítja a betegeket, de minden esetre tényleg komoly gyógyeredményeket lehet elérni. És én azt gondolom, és talán ez egy akár egy közös feladatunk is lehet, hogy az a differencia, tulajdonképpen az a 15% körülbelül, ami az ipari alak fejlett országok mortalitása, tehát a rákos halálozása, és a magyarországi rákos halálozás között van, az sok mindennel összefüggésbe hozható, és tulajdonképpen közösen ezeket legalábbis, ha nem is 15%-kal lehet csökkenteni, de mondjuk 6-tal lehetne. És azért az rengeteget jelentene. Ugye a 36 ezer halálozásból, hogy 6%-kal lehet ezt csökkenteni, hát akkor jó pár száz beteget lehetne megmenteni. Az iparilag fejlett országok, tehát ezen Kanada, Egyesült Államok, Nyugat-Európa, Japán, ezek értendők, ezek sok mindenben eljutottak már elég messzire. Ebben benne van a korai felismerés, a szűrőmozgalom, a betegutaknak a racionális betartása, az esélyegyenlőségnek a fenntartása, amit igenis Magyarországon is meg kellene vezetni.
Számos tévhit van még mindig az emberek fejében a rákkal kapcsolatban, mert még a rákot abszolút a halállal azonosítják, pedig meg lehet vele tanulni, együtt élni.
Azt gondolom, hogy a rák, nem azt érzem persze, hogy a nagyon-nagyon előre haladott daganatféleségek, azok olyan nagyon-nagyon könnyen gondozhatóak, ápolhatóak, de az idejében felismert rossz indulatú betegségek egyre közelebb kerülnek a cukorbetegség kategóriájához. Ugye a cukorbetegségben is sajnos végül is 20-30 év múlva meg fognak halni az érintettek. De mondjuk a betegnél 55 éves korában diagnosztizálták a cukorbetegséget, mondjuk, hogy 86 éves korában meghal. Ez igazán, mondhatni, hogy természetesnek tűnik. A daganatos betegek ellátása, az új gyógyszerek, az új technikák, a nem tudom mi minden együttes felhasználása kezd közelíteni. Tehát azért egyáltalán nem ritka mondjuk 10-15 éves túléléssel találkozni, sőt, hát az idejében felismert betegségek gyakorlatilag mind kivétel nélkül meggyógyíthatóak. Legalább 50%-kal lehetne csökkenteni a halálozást akkor, hogyha a betegségek idejében felismerhetővé válnának. De, és itt most jön egy ilyen társadalmi probléma. Nihilisztikusak a betegek. Betegek azt hiszik, hogy hiába mennek orvos, úgyse tudnak rajta segíteni, tehát nem mennek orvoshoz. Tehát ezt kéne mondjuk állandóan minden fórumon papolni, hogy már pedig rák nem egyenlő hosszú szenvedéssel, halálhoz vezető betegséggel. Igenis, azt lehet gyógyítani. Másik probléma az pedig ott van, hogy a fenntartók, tehát a munkáltatók, azok igyekeznek kizsákmányolni a betegeket, bocsánat, a munkatársakat, akkor még nem betegek. Nem engedik el őket különböző vizsgálatokra. Azt mondják, hogy 2 évig zsákmányoljuk ki az embereket, és aztán majd jönnek újak helyettük. Most ez egy nagyon nagy hiba. Persze megváltozott a világ, tehát a klasszikus, a 30-as évek biztosítási struktúrájának éppen ez volt az alapja. Sokáig zsákmányoljam ki a munkást. Ezért mindent megtettek. Voltak ilyen, meg olyan, meg amilyen biztosító társaságok, amelyek erre hajtottak. És ebből jól meg lehetett élni. A mai világban is, ez nem feltétlenül mondjuk Magyarország, az egész világ most ilyenné kezd válni, majd lesz egy új. Tehát ez az egyszer használatos minden, az egyszer használatos feleség például, majd elválok tőle, majd lesz egy másik feleség, semmi gond nincs, majd veszek egy másikat magamnak. Szóval ez most megnyilvánul ebben is.
Nálunk azt gondolom, hogyha már erről beszélünk, az is nagy probléma lehet, hogy egyszerűen nem érzik az emberek értéknek az egészséget. Nem is tudják értékelni, tehát öntermészetes, amíg van, és ezért nem is tesznek meg érte semmit.
Ez így igaz, tehát az emberek addig, amíg jól vannak, hallani nem akarnak arról, hogy ilyen szűrővizsgálat, olyan szűrővizsgálat történjék meg. Amikor beteggé válik a beteg, akkor jön az a kérdés, hogy hát igen, miért nem mentem, és tovább. De kétségtelen, ez teljesen így van, az egészség nem értek.
Amikor valaki szembesül azzal, és most vegyük a legjobb esetet, hogy időben felismerik nála a rákot, hogyan fogadják a betegek? Például engem nagyon érdekelne az az etikai oldal ennek, ugye, hogy egy orvos köteles tájékoztatni a beteget az állapotáról, és gondolom, hogy sokszor a hozzátartozók még jobban meg vannak ijedve, vagy azt kérik, hogy inkább nem mondja meg neki.
Ez így igaz. Van is egy ilyen egészségügyi törvény, 78-as, amiben kötelezve van az orvostársadom arra, hogy ezt mondja el a betegnek. Nem egy egyszerű kérdés. Tehát én, aki 33 éve ezzel a kérdéskörrel vagyok állandóan nap, mint nap foglalva, azért nem vagyok ebben ennyire biztos. Ez kétségtelen igaz, hogy igen, betegnek erről tudnia kell. Beteget ugyanis rá kell vezetni arra, hogy ezt és ezt az a kezelést, aminek ilyen-olyan-olyan mellékhatása van, vállalja föl. Különben nincs esélye arra, hogy meggyógyuljon. Tehát ehhez kell a beteget felvilágosítani. Ezzel én maximálisan egyetértek. Felvilágosítás nélkül a beteg nem tud dönteni. Ugye a döntéshozatalnak mindig közösnek kell lenni. A sajnálatos módon egy helytelen gyakorlat, hogy beteggel kettecskén ülünk, és mondjuk el, hogy milyen, na most tessék eldönteni a dolgokat. Tehát mindig azért szerencsés háromnak legalább ott lenni. Tehát a beteg hozzátartozónak, meg az orvosnak. És erre azért van szükség, mert az emberi lélek az csodálatos, csak az hallja meg, amit akar. És ez nem azért nem hallja meg, vagy nem fogja föl, mert ostoba, hanem azért nem fogja föl, mert tökéletesen elkülöníti magát ettől. És akkor hazamegy, és mondjuk nevezzük a beteg egy hölgy, annak a férje. Mondja el, hogy mit is mondtam én mondjuk, amikor felvilágosítást tettem. Az, hogy a beteg hozzátartozott milyen mélységben involváljuk ebben. Tehát becsukjuk az ajtót, és akkor tessék, kifárad mondjuk a betegnek, és akkor én a hozzátartozók mondom, én ezt nem tartom helyesnek. Én nem azt mondom, hogy azt a plusz 10%-ot, vagy inkább 8-at ne a beteg hozzátartozónak mondjuk el. De tetszik tudni, erre megint van, mondjuk 33 évig, aki ezen a pályán dolgozik, rengeteg mindent összeszedett már. Nekem életemben 2 olyan epizódom volt, vagy hát nem is epizód, ez beteg, akiknél arról volt szó, hogy a teljesen egyedül levő gyerekért kimegy majd az óvodába holnap. Mert ugye én most nem akarok itt hát ilyen teatrális összetevőkről beszélni, de míg a régen elvált feleségek elmennek a kórházba, a volt férjük ágyára leülnek, és vele vannak az utolsó pillanatban, addig mi gazember férjek, férfiak, abban a pillanatban elhagyjuk a feleségeket, amikor kiderül a betegség. Tehát nem akkor, amikor haldoklik, hanem akkor, amikor fény terül el az egészre. Na most nevezetesen ez a két hölgy, akit kezeltem, teljesen magára maradt, nem volt testvér, nem volt anya, a férje ott hagyta természetesen, és eltelt közben 4-5 év, nem tudom hány év, amikor oda került én hozzám. És akkor le kellett ülnem betege beszélni, hogy drága asszonyom, holnap után már nem tud elmenni a gyerekéje, tehát csodja meg valahogy ezt a kérdést. Most azt a vergődést, azt a halátusát, amit ez a két nő teljesen időben függetlenül egymástól előadott ebben a két-két napban, ezt nem vállalom már föl. Tehát már én se tartok ott, hogy napra kész felvilágosítást adja. Ennek több összetevője van, ugye egyrészt a hitet, a reményt nem szabad elvenni egyetlen egy betegtől sem. A másik pedig, hogy én magam nem hozom olyan helyzetbe saját magamat, hogy azt mondom a betegnek, hogy 4 hónapja van hát, és 3 évet él még, vagy fordítva. Tehát azért ezzel nagyon óvatosan kell bánni, de akkor lehet azt hiszem valahogy ilyen emberként ezt megközelíteni, hogyha belevonjuk ebbe a családtagokat, ha őszintén beszélünk a beteggel, és természetesen reményt megtartva, de azért mégsem teljesen ostobának tekintve ezt az embertársunkat mondani azt, hogy ugyan már én még az unokájával is fogok játszadozni, mert nem. Szóval ez egy ízetlenség. De meg kell találni az utat. Tehát a beteg elmondja, hogy mit szeretne hallani. Egyetlen egy dologra szoktam a fiatal kollégák figyelmét felhívni, nehogy bedőljetek annak, amikor a beteg azt mondja, hogy én elég erős vagyok ahhoz, nekem mindent el lehet mondani. Ez az a beteg típus, akinek semmit nem lehet elmondani.